Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Gulyás Gergely, a Fidesz országgyűlési képviselője, miniszterjelölt. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Jó reggelt, jó napot, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok,
kapott a meghívást. Kérdést bármilyen meghallgatásán, amely új szempontot vetett elő, és amelyen azóta gondolkozik, hogy miniszterként hogy fogja csinálni?
Olyat, ami új szempontot hozott volna, nem. Természetesen miután a területeket valamelyest ismerem, de azt nem állítom, hogy én lennék a uniós jognak a legjobb magyarországi szakértője, ezért fölmerült olyan kérdés is, bár egy ilyen emlékszem, amire ott a helyszínen nem tudtam válaszolni, de ez egy légszennyezettséggel kapcsolatos EU határérték túllépésből adódó kötelezettségszegési eljárás. Ilyenkor nyilván az emberlevélben tájékoztatja a kérdező képviselőt. Ezen túlmenően hál' Istennek olyan kérdések, amiknél ne éreztem volna én úgy, hogy képes vagyok megválaszolni, nem voltak.
Feladata lesz egyébként az alszakterületekbe ilyen mélységig belásni magát miniszterként?
Hát másik irányból közelíteném meg szerintem, hogy ha egy országgyűlési képviselő valamiről kérdezi a minisztert, akkor a miniszternek azonnal feladatává válik az, hogy a kérdésben információkat szerezzen. Természetesen miután ma az Európai Uniós politika az azért nem tartozik helyesen a külpolitikához, mert olyan mértékben érinti az összes minisztériumot, olyan mértékben határozza meg a mindennapokat, hogy sokkal inkább része a belpolitikának, mint a külpolitikának, ezért itt mindennel képben senki nincsen, még azok sem, akik a területen dolgoznak, hiszen az összes minisztérium között is van egy koordináció, vagy ha valaki az unió működését akár csak felületesen ismeri, akkor is tudja, hogy van egy miniszterek tanácsa, ami a szakminiszterekből áll, tehát az agrárminiszterek, a Magyarországról az emberi erőforrás minisztere, vagy éppen a külügyminiszterek is találkoznak rendszeresen. Tehát van egy koordinációs munka, és van egy úgynevezett kifejezetten Európai Uniós szakpolitikai munka, amely továbbra is a tárcához, vagy amelynek a felügyelete, irányítása továbbra is a tárcához tartozik.
Milyen új feladatokat és szervezeti egységeket kap a miniszterelnökség ebben a ciklusban?
Szerintem két fontos nagy fejlesztési feladat van, ami összességében egy egységet alkot, ez pedig az egész országra kiterjedő feladatkör. Ez gyakorlatilag a fejlesztés politika, hiszen azzal, hogy Fürjes Balázs államtitkárként és kormánybiztosként fogja a Budapest és agglomerációt érintő fejlesztéseket felügyelni, irányítani egy 10 éves Budapest tervet még az idei évben a kormányasztalára letenni, ezzel nyilván való, hogy először is megvalósul az, ami szerintem hosszú ideje szükséges, hogy az agglomerációra és a fővárosra az állam vagy a központi kormányzat szempontjából egy egységes szempontból tekintsünk, és ezen kívül pedig mind a modern városok, mind a modern falvak program egy Jobbáros Alpár képviselőtársa vezetésével egy egységes kormánybiztosság keretében a tárcához kerül.
Mi a jelentősége annak, hogy Fürjes Balázs államtitkár és kormánybiztos?
Eddig is ő ugye kormánybiztos volt, a kiemelt beruházásokért felelős kormánybiztos, de miután szerintem kiemelt fontosságú a Budapesttel, mind a fővárossal, a fővárosi önkormányzattal, és kifejezetten a főpolgármester úrral való kapcsolattartás, és a kerületi polgármesterekkel való kapcsolattartás is, ezért egyszerűbb és jobb is, hogyha valaki a minisztériumban ilyen formában betagozódva, e minőségben betagozódva államtitkárként a területtel is tud foglalkozni.
Az, hogy mostantól egységként tekintenek a fővárosra meg az agglomerációra, ez a gyakorlatban olyasmit jelent, hogy nem a fővárosnak, a főpolgármesternek kell vitatkoznia a buszok közlekedtetéséről, az agglomerációs településekkel, a kormány ebbe beleáll?
Tehát természetesen a közlekedés szervezésnél ez kulcsfontosságú, de azt szeretném teljesen egyértelmű tenni, hogy abban semmilyen változás nincs, hogy melyek azok a hatáskörök, amelyek önkormányzati hatáskörök, és melyek azok, amelyek pedig az államhoz tartoznak. Az önkormányzati hatáskörök is ugye a kétszintű önkormányzatiságból adódóan a fővárosban megosztottak, a kerületek, illetve a fővárosi önkormányzat között. Tehát mi ezekhez nem nyúltunk. Szeretnénk, hogyha lenne egy jobb együttműködés, úgy gondoljuk, hogy mindenki a saját hatáskörét jobban tudja gyakorolni, hogyha egy hatékonyabb együttműködés van az e területen aktív szereplők között. És szeretnénk azt elérni, hogy az állami szempontból fontos beruházásoknál, fejlesztéseknél, közlekedés, úthálózat, tömegközlekedésnek az államhoz tartozó része, illetve koordinációban természetesen a fővároshoz tartozó része is, de ott a hatáskör egyértelműen a főpolgármestert illeti meg, ezeknek az összehangolása az jobb lenne, és a mindennapjait segíteni azoknak, akik ma 100 000 szám egyébként az agglomerációban laknak, de a fővárosban járnak dolgozni, vagy akár az egészségügyi ellátást igénybe venni.
Ezekben az egyeztetett kérdésekben akkor az ön egyik államtitkárságán fog a végső álláspont kialakulni arról, hogy ha a kormánynak kell döntenie, akkor hogyan döntsön?
Hát a javaslattétel joga az mindenféleképpen a tárcánál, és azon belül is Fürjes Balázs kormánybiztos leendő államtitkár úrnál lesz. És természetesen én is, és hát eddig is az volt a gyakorlat, hogy a miniszterelnök úr is állt a főpolgármester úr rendelkezésére, hogyha úgy gondolta, hogy miniszterelnöki vagy miniszteri szinten kell bármit megbeszélni.
Ez időnként a sajtóban igen színesen jelent meg. De lesz valamilyen egyeztetett fórum arra, hogy a Fürjes Balázs vezette államtitkárság és a főváros az hogyan fog egyeztetni, vagy megy minden a régiben, ha valami van, akkor az fölmegy az államtitkárságra?
Én azt remélem, hogy a főpolgármester úrral lesznek rendszeres egyeztetések, tehát köztünk, nem csupán Fürjes Balázs a főpolgármester úr között, hanem hogyha szükséges, akkor rendkívüli gyorsasággal, hogyha pedig nem szükséges, akkor is általánosságban, majd kialakul, hogy ez két hetente, havonta milyen gyakorisággal szükséges, de találkozunk és beszéljük át azokat az ügyeket, amelyeket akár ő, akár a minisztérium a főváros szempontjából kulcsfontosságúnak érez.
Modern város a program volt, ez miért egészült ki a modern falvakkal, azon túl, hogy Magyarországon nyilvánvalóan falvak is vannak?
Részben a választási kampánynak is az volt a tapasztalata, hogy a falvak speciálisan is megfogalmaznak olyan kéréseket, amelyek abból adódnak, hogy egy bizonyos település nagyság alatt közösségekről beszélünk, és az ő problémáik egy része is ebből adódik, éppen ezért speciális külön kezelést is igényel. És szerintem, ha csupán arra vagyok figyelemmel, hogy ennek a bejelentése óta mennyi megkeresés érkezett hozzám is, de különösen Jópáros Alpár képviselőtársamhoz, aki kormánybiztos lesz ennek a területnek, az már önmagában alátámasztja, hogy milyen nagy igény van arra, hogy valaki koordináltan foglalkozzon a kisebb települések fejlesztésével is.
Oda fognak befutni az igények?
Igen.
Amelyekről a kormánynak kell majd döntenie?
Így van, igen.
Az uniós területen két ember is viszi az államtitkárságot, ez dupla annyi, mint a többi államtitkárságon. Ez ennyi meló van vele? Annyi munka van vele?
Hát igen, ez részben abból fakad, amit az előbb említettem, hogy ma az Európai Unió területe az óriási, ráadásul a következő időszakban számtalan olyan Európai Uniós kérdés van, ami a magyar politikában, belpolitikában is meghatározó lesz, és jelentőségét tekintve is óriási. Most csak néhányat említsek, itt van a migráció ügye, itt van a 7 éves költségvetésnek a kérdése, amit ugye a következő másfél évben kell elfogadni a tagállamoknak. Itt van a 100 000 magyar állampolgárt közvetlenül, de egyébként egész Európát és ezen belül Magyarországot is közvetlenül érintő Brexitnek, tehát az Egyesült Királyság kilépésének a kérdése. Tehát olyan nagy ügyek vannak, ami akár még miniszteri felügyeletet vagy önálló minisztert is indokolna. Ehhez képest egy olyan praktikus megoldás jött létre, hogy nyilván lesznek átfedések, de Takács Szabolcs államtitkár úr, aki felkérésemre megtisztelt azzal, hogy maradt továbbra is államtitkár, a stratégiáért lesz felelős, és az EU-s külkapcsolatokért pedig Varga Judit államtitkár asszony, aki egy évtizedet dolgozott az Európai Parlamentben, fog felelni. Köztük az ismerettség és a jó munka megosztás feltételei adottak.
Máshol akkor nem lesz Európai Uniós ügyekért felelős államtitkár más tárcánál?
Hát a fejlesztési pénzekért felelős államtitkár az lehet, hogy lesz, mert Palkovics miniszter úr minisztériumához kerül a fejlesztési pénzek jelentős része. Például a Széchenyi programiroda itt marad a miniszterelnökségnél, és még vannak területek, ahol kifejezetten a mondjuk közigazgatást érintő fejlesztéseknél szeretnénk érdemben beleszólni, hiszen itt van a központi közigazgatás, de a fő hangsúlya az Európai Uniós pénzfelhasználásnak az oda kerül, tehát könnyen lehet, hogy ott kifejezetten az Európai Uniós pénzek elosztására vonatkozóan lesz olyan, aki államtitkári hatáskör gyakorol, vagy államtitkárként látja ezt a feladatot.
A teljes területi közigazgatást úgy kell érteni, hogy minden területi közigazgatással kapcsolatos ügy a miniszterelnökségnél van?
Így van, igen.
Milyen feladatokat ad le a miniszterelnökség ahhoz képest, ami neki volt eddig?
Az Európai Uniós pénzfelhasználást, amit említettem, illetve a vidékfejlesztéssel kapcsolatos kérdéseket, ami az én véleményem szerint profidegen volt, tehát szerintem egy profiltisztításra amúgy is szükség volt, és én úgy éreztem, hogy ezzel jobb, hogyha az Agrártárca foglalkozik, és ugyanígy az információs hivatal visszakerül a külügyminisztériumhoz, ahol egyébként a 2010 után még volt, 2012-ben került el. Itt is az én kérésem volt, hogy ha nem muszáj, akkor én nem szeretnék titkosszolgálatot felügyelni.
A vidékfejlesztés az nagyon más, mint a modern falvak? A modern falvak is vidéken vannak.
Nem, ott természetesen vannak határterületek, de itt kifejezetten méles birtok és olyan kérdések voltak, amelyek szerintem egyértelműen az Agrártárcához kapcsolódnak annyiban, hogy az agrár szakismeret segít az igazgatásban, és szerintem ez az a szempont, amely mentén el kell választani a területeket.
Mi lesz a munkamegosztás a miniszterelnökség és a miniszterelnök közvetlen irányításával működő miniszterelnöki kabinetiroda és miniszterelnöki kormányiroda között? Magyarán ki mit csinál?
Igen, tehát hogy leegyszerűsíteném, mert kétségkívül, ha valaki csak a neveket hallgatja, akkor nehezen igazodik ki.
Nekem is olvasni kellett, hogy jól megtanuljam.
Tehát Rogán miniszter úrnak a legfontosabb feladata és hatásköre az továbbra is az, hogy ő a miniszterelnök kabinetfőnöke.
Mit csinál egy kabinetfőnök?
Hát a miniszterelnök esetén rendkívül sok mindent, még egy miniszter esetén is nagyon sok mindent, de gyakorlatilag a program szervezéstől a felkészítő anyagokon át a döntéshozatal elősegítéséig a miniszterelnök legközvetlenebb döntéshozó munkatársa. Legközvetlenebb és legfontosabb döntéshozó munkatársa. És ez minden területre kiterjed, hiszen egy miniszterelnöki hatáskör egy olyan kancellári típusú alkotmányos rendszerben, mint amilyen a magyar, rendkívül széles körű.
Viszont a döntéshozó munkatársi pozíció az azt jelenti, hogy ő dönt arról, hogy a miniszterelnök elé mi kerüljön be, amiről aztán majd a miniszterelnök dönt?
Alapvetően ő az egyik, aki erről dönt, igen. És természetesen emellett vannak a tárcának azért saját hatáskörei is, ebből a legfontosabb, hogy a turizmus most oda kerül. Korábban is a tájékoztatás, a kormányon belüli tájékoztatás az a minisztériumhoz tartozott, tehát van egyébként saját hatásköre is a minisztériumnak, de szerintem az, hogy Rogán Antal miniszter úr, a miniszterelnök kabinetfőnöke, szerintem ez a legfontosabb az ő hatáskörei közül. A kabinetiroda, ami létrejön a bíró államtitkár úrnak vezetésével, ott azt tudjuk mondani, hogy a közigazgatási értelemben vett kormányzati működésért való felelősséget telepíti oda a miniszterelnök. Ez azt jelenti, hogy ők szervezik a kormányüléseket, ők azok, akik a végrehajtásért is tesznek, vagy közreműködnek a végrehajtásban, ők azok, akik közigazgatási értelemben a kormány működtetésével kapcsolatosan a miniszterelnököt kiszolgálják.
Olyasmikért felelnek, hogy minden határidőben történjen és határidőben hajtsák végre.
Igen, tehát ilyen, lehet, ezek, hogy kabinetirodát mondom, kormányirodát.
Kormányirodát, ezek tipikusan technikai jellegű működés?
Hát szervezési, technikai, közigazgatási feladat. Tehát a kormány működésével kapcsolatos, vagy a miniszterelnökhöz tartozó működésével és működtetésével kapcsolatos közigazgatási feladatok, technikai és szervezési feladatoknak az ellátása.
Turizmus telepítésének, oda telepítésének oka az mi? Hatalmas területnek látszik minden turizmus.
Hát ugye ennek több oka is van, ami szerintem a leghangsúlyosabb az az, hogy látszik, hogy Magyarország a, hála jó Istennek, és az ember különösen Budapest, a világ turisztikai központjai közül az egyik leginkább emelkedő célpont. Tehát Budapest népszerűségét az elmúlt években számtalan nemzetközi kutatás igazolta vissza. Látjuk, hogy egyre többen jönnek Magyarországra, tehát a tájékoztatásnak a nemzetközi dimenzióit összekötni a turisztikával, ez szerintem mindenféleképpen helyes. Ha megnézzük, akkor szerintem Magyarország eddig ilyen értelemben vett ország marketingre lényegesen kevesebbet költött, mint akár a környező országok. Jó lenne ebben is fejlődni és előrelépni, és én ezért ezt helyesnek tartom, hogy ez közel is van így a miniszterelnökhöz, ugyanakkor ugyanazon a helyen van, ahol a tájékoztatás is található. Tehát, hogyha Magyarország egy komoly imás kampányba kezdene, ami most kifejezetten turisztikai szempontból értem ezt, mert más szempontból nyilván egy más jellegű feladatról beszélünk, akkor a legjobb helyen van ma a turizmus a tájékoztatással egy helyen.
Ez egy döntéshozó hely lesz, tehát a turizmust magát, azt a turizmusra foglalkozó szervezetek fogják a továbbiakban is csinálni, csak ahova nézniük kell, az a Rogán Antal féle minisztérium lesz.
Igen, nagy turisztikai ügynökség, ami továbbra is fennmarad, hogy milyen jogi formában azt majd meglátjuk, de a lényegében ugyanazt a feladatot fogja ellátni, amit most ellát, de a felügyelő irányító szerv az Rogán Antal miniszter úrnak a minisztérium.
Mi a különbség a között, hogy a miniszterelnök vezeti vagy irányítja a kormányt, amikor mindenképpen ő a feje a kormánynak, benne is van a nevében, hogy ő a kormányfő?
A vezetés az irányítás közigazgatási fogalom, miután a miniszterelnök a kormány tagja, ezért ő vezeti a kormányt, irányítani kívülről lehet, irányítani minisztériumokat tudja a minisztereken keresztül. De amit ki akart fejezni ezzel a miniszterelnök, az teljesen egyértelműen az, hogy a kormányzat irányvonal, vagy az általános, kormány általános politikájának meghatározása, ugye, ahogy a németben szépen mondják, Richtlinienprinzip, tehát az a jog, hogy az általános irányvonalát a kormánynak a kancellár határozza meg, ez a magyar alaptörvénynek is 2011 óta része. És szerintem a gyakorlatban a miniszterelnök sokkal inkább akar élni ezzel a jogával, mint ahogy eddig élt. Egész egyszerűen azért, mert a kormány mindennapi irányításának a feladata most a kormányirodán keresztül közigazgatási értelemben is oda tartozik, és az azért következett be, mert ő azt az igényt formálta, hogy most negyedszer alakít kormány, de soha ennyi energiát a kormányzásra szállni nem tudott, mint amire most lehetőség van. Egyébként döntően azért, mert az ország sokkal jobb helyzetben van, mint bármikor korábban.
Ez azt jelenti, hogy a miniszterelnök személyes azok a jövőben jobban és olajozottabban fognak érvényesülni? Vagy ezt nem így kell érteni? Egy egyszerű ember számára ezt hogy lehet megfogalmazni?
Szerintem, hogyha ez jól működik, akkor így lehet megfogalmazni, ahogy ön a kérdésben megfogalmazta. Tehát az lenne a cél, hogy a miniszterelnök a saját elképzeléseivel kapcsolatosan hatékonyabb és gyorsabb visszajelzéseket kapjon a miniszterektől, és ennek megfelelően az ezután születő döntéseknek a megvalósítása is hatékonyabb legyen.
Mi lesz a kormány munkamódszere? Magyarán hogyan illeszkedik a működési rendben a stratégiai, a gazdasági, a nemzetstratégiai és az új nemzetbiztonsági kabinet, mert azt olvastam, hogy a négy szakmai kabinet készíti elő a kormányzati döntéseket.
Szóval a kabinetrendszer, ami ugye 2016. augusztusában jött létre, alapvetően bevált. És azért vált be, mert a kormány működését szintén gyorsabbá, hatékonyabbá tervezettebbé tette. Ugye én nem voltam a kormány tagja, de eddig összeszedett információim alapján, hogyha a kabineten egy előkészített döntés tekintetében összhang volt, egyhangúság volt, akkor utána az ennek megfelelő kormánydöntés az esetek több mint 90%-ában megszületett. Tehát ez egy döntés előkészítő fórum, hiszen a kormányhoz határozatokat és ezeket kell aztán végrehajtani, de a gyakorlatban sok szempontból az érdemi döntési javaslatot megszületik, és már csak a jóváhagyás az, ami a kormányra kerül. Ez szerintem indokolt és helyes. Nyilván itt a kabinetrendszerben vannak kisebb változások, de az, hogy a stratégiai kabinethez került eddig is a legtöbb ügy, és ezután is véletlenül ott lesz, az nem változik, meg a gazdasági kabinet elnevezése magáért beszél, és az nagyon fontos, hogy a stratégiai kabinet a stratégiai és családügyi elnevezésében, tehát a családügynek kiemelt szerepe lesz, és Novák Kata államtitkárasszony lesz ezekben az ügyekben az, aki előterjesztő lesz, sőt én azt beszéltem meg vele, hogy az elnöklést is családügyekben átadom neki, tehát a kabineten belül akkor ő államtitkárként, családügyi államtitkárként fog elnökölni. Viszont van még emellett nemzetstratégiai kabinet és egy nemzetbiztonsági kabinet is. Természetesen a nemzetstratégiai kabinetnek egy általánosabb, semmivel nem kevésbé fontos, de az ülésvezés gyakorisága szempontjából viszont azért a másik két kabinettől elmaradó helyzete vagy jelentősége van, hiszen ott általánosságban kell arra tekinteni, hogy hogy áll ma Magyarország, hogy állnak a nagy nemzetstratégiai kérdések. A nemzetbiztonsági kabinet az pedig reméljük, hogy minél ritkábban ülésvezik, mert általánosságban természetesen áttekinti az ország nemzetbiztonságával összefüggő kérdéseket, és hogyha valami komoly baj van, akkor pedig azonnal összehívható.
Ez előbbi ugye Semmilyen Zsolt, ez utóbbi pedig Péter Sándor.
Igen. Igen, ugye eddig itt annyi változott, hogy korábban a miniszterelnök vezette a nemzetbiztonsági kabinetet, de úgy ítélte meg a miniszterelnök, hogy nem indokolt, hogy miközben az összes többi kabinetet egy miniszter vezeti, addig ez másként legyen a nemzetbiztonsági kabinetnél, úgyhogy Pintér Sándor vezeti azt, és minden kabinetvezető az én személyemen kívül miniszterelnök helyettes is egyben, tehát nem csupán Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes, hanem Varga Mihály is, mint a gazdasági kabinetvezetője, és Pintér Sándor is, mint a nemzetbiztonsági kabinetvezetője.
Mi lesz az új kormány minisztériumainak feladatköre, hogyha a szakmai kabinetek előkészítik a kormányzati döntéseket, és a miniszterelnök személyes elképzeléseinek nagyobb szerepe van? Mit csinálnak a minisztériumok?
Miután a kabinetek esetekben a miniszterek, illetve helyetteseik lehetnek jelen. Mostantól eddig csak a miniszterek lehettek, de most lehetővé tesszük a államtitkári miniszterhelyettesi szinten kifejező, bár szocialista terminológiával miniszterhelyettesi szinten a helyettesítést is. Tehát ilyen értelemben a minisztériumok számára könnyebb a kabinetrendszer, hiszen első körben tudják harmonizálni a saját elképzeléseiket, és akkor a kormány elé vinni. Tehát a minisztériumok szerepe ettől nem változik, a döntéshozatal az, ami olajozottabbá válik, sőt vált már a rendszer 2016. augusztusi bevezetésével.
Mit várnak ezektől a módosításoktól, hogy gyorsabb legyen a munkamenet, jobban ellenőrizhető legyen? Eddig se mondták ezt különösebben lassúnak.
Igen, de szerintem nem is gyorsítani kell, hanem az előkészítést javítja. Tehát a kabinetrendszer behozatala, és éppen ezért nem is vindikálnám, még ha sikeresen működnek ezt követően is a kabinetek magunknak a dicsőséget, mert ezt 2016. augusztusában alakította ki a kormány ezt a kabinetrendszert. Szerintem ez bevált, ezért kell fenntartani, mert a döntéseknek az előkészítettsége az javult ezáltal.
Minisztériumok feladat és hatásköre az jelentősen változott? Vagy van olyan minisztérium, ahol jelentősen változott ez?
Szerintem a kormányban nagyjából a kormány fele lett a személyek tekintetében új, és ilyen szemben a személyi változások azok nagyobbak, mint a strukturálisak.
Van olyan minisztérium, ahol jelentős feladat ment át egy másik minisztérium, az a pénzügyminisztérium ránézésre ugyanolyan maradt, az nem?
A pénzügy igen, de a pénzügy része, de a nemzetgazdasági minisztérium volt ugye eddig a pénzügyminisztérium. Ott például voltak változások. Gyakorlatilag a Palkovics miniszter úr által vezetendő innovációs fejlesztési technológiai minisztérium, tehát innovációs technológiai minisztérium, vagy fejlesztés technológiai minisztérium az, ami jelentős hatás, jelentős plusz hatásköröket kapott.
Ez nem volt korábban?
Ez ebben a formában nem volt, ugye itt az történt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hatásköreiből és a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a pénzügyminisztériumon túlnyúló hatásköreiből állt össze egy minisztérium azzal, hogy az állami vagyonfelügyelet, viszont a Bártfai Máger Andrea miniszter jelölt asszony által vezetendő tárca nélküli miniszterhez kerül, mert ott ugye minisztérium nincsen.
Ennek az az értelme, hogy ez teljesen más típusú feladat, az innováció, a technológia, meg a vagyonkezelés?
Igen, tehát az a Palkovics miniszter úr által vezetett minisztérium az a jövő minisztériuma. Persze az emmi is az annyiban, hogy az oktatás oda tartozik, és alig ha valami a jövőt jobban befolyásolja, mint a közoktatás, de ha ettől az egy kérdéstől az oktatást eltekintek, akkor minden, ami a fejlesztéspolitikai irányelveket jelenti, minden, ami az innovációt, kutatást jelenti, az oda tartozik, és ilyen szempontból a kormányzati munkában nyilván kiemelt jelentősége lesz ennek a minisztérium.
Az eddigi legnagyobb minisztérium az Emberi Erőforrások Minisztérium, az milyen változásokat kell, hogy elszenvedjen, vagy javára váljon?
Egészen minimális változások történtek csak. Tehát a felsőoktatásnál lesz egy megosztott felügyelet a Palkovics és a Kásler miniszter úr között, tehát az Innovációs Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között, de egyebekben nagyságrendi változás nem következett be, gyakorlatilag az Emberi Erőforrások Minisztériuma több mint 95%-ban ugyanazokat a hatásköröket gyakorolja, mint amelyeket eddig gyakorolt.
A miniszterelnökségen a Budapestért és agglomerációért dolgozó államtitkár és kormánybiztos az hogy fog együttműködni Kásler professzorral, ha mondjuk a budapesti egészségügyről van szó? Hogy dől el, hogy ezt hogy fogják fejleszteni?
Igen, pillanatnyilag ott tartunk, hogy a budapesti fejlesztések közül az egészségügyi fejlesztések azok, amelyek az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartoznak. Ez szerintem helyes, mert megint csak arról van szó, hogy olyan speciális szakértelmet igénylő fejlesztési koncepcióról van szó. Ráadásul, miután az Egészséges Budapesti program elkészült, ezért egy részletében kidolgozott programról beszélünk, amelyet jobban lehet végrehajtani az Emberi Erőforrások Minisztériumának keretein belül.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Gulyás Gergely, a Fidesz országgyűlési képviselője, miniszterjelölt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik.